perccel a telefonja után már a bejárat elé gördült a kocsi, de mihelyt az ajtó felé indult, az ügyvéd kihörpintette utolsó korty kávéját, és odaszólt neki. Bocsánat! Ez a miénk. De ha úhajtja, szívesen elvisszük. Köszönöm, de... Jean Métayer és az ügyvéd távozott elsőnek ezzel a nagy kocsival, amelyen még ott ékeskedett régi tulajdonosának címere. Negyed órával később aztán Maigret is elindult, és miközben a sofőrrel csevegett, a tájat bámulta. Az útmenti vidék meglehetősen egyhangú volt, két sor jegenye futott mellettük, ameddig csak a szem ellátott, felszántott földek, olykor egy csík bozótos sari erdő meg egy tavacska tengerzöld szeme. A házak jobbára csak apró kaibák. És ez érthető is volt, hiszen kisbirtokosok nemigen akadtak errefelé. Csupán nagy birtokosok, T. herceg birtokához például három falu tartozott. A Szent Fiacre oké 2000 hektárt birtokoltak, mielőtt eladogatták a földek egy részét. Egyetlen közlekedési eszközként egy öreg párizsi autóbusz szolgált, amit egy paraszt vásárolt meg, s most ez bonyolította le a forgalmat Moulins és Szent Fiacre között. Vidéknek ez aztán vidék. Jegyezte meg a taxisofőr. Most még nem látszik semmi. De tél derekán. Már a Moulins-i főutcán haladtak, amikor a Szent Pierre templom toronyórája 14:30 mutatott. Maigret a leszámítóló bank előtt szállt ki a kocsiból, és kifizette az utat. Amikor megfordult, hogy a bank felé induljon, egy nő lépett ki onnan, kézen fogva vezetett egy kisgyereket. És a főfelügyelő gyorsan egy kirakat felé fordult, nehogy észrevegyék. Egy ünneplőbe öltözött parasztasszony volt, fején biztosan ült a kalap, s egy pruszlik simult szorosan a derekára. Méltóság teljes léptekkel haladt, és úgy vonszolta maga után a gyerkőcöt, mintha egy csomagot lóbált volna a kezében. Ernest anyja volt a parasztasszony, a kis vörös hajú fiúé, aki Szent Fiacreban minisztrált a papnak. Az utca tele volt járókelőkkel. Ernest meg szeretett volna állni a kirakatok előtt, de nem szakadhatott el a fekete szoknyától. Anyja mégiscsak lehajolt hozzá egyszer, hogy mondjon neki valamit. És mintha csak eltökélte volna már előre, belépett vele egy játékboltba. Maigret nem mert közelebb kerülni hozzájuk. Minden esetre fülébe jutott a sípszó, amely sűrű egymás utánban sivított a boltból. Minden elképzelhető sípot kipróbáltak, és végül is egy kéthangú cser kész szípnál kötött ki a minisztránc gyerek. Amikor kiléptek, már a nyakában viselte, de anyja még mindig a kezénél fogva húzta maga után, és nem engedte, hogy az utcán is megszólaltassa a csillogó szerszámot. Amolyan vidéki bankfiók volt ez, mint sokfelé másutt. Hosszú tölgyfapult. Öt tisztviselő hajol az íróasztalok fölé. Maigret a folyószámlák feliratú üvegablak felé tartott, s egy tisztviselő felállt a székéről, és udvarias mosolyjal várta a kérdést. Maigret a Szent Fiacre oké pontos vagyoni helyzetéről akart érdeklődni, és főként az utolsó hetekben vagy még inkább az utolsó napokban történt változásokról, amelyek valami nyomra vezethetnék majd. De egy pillanatig csak szótlanul állt ott, s a fiatalembert nézte, aki nyugodtan, türelmesen várakozott. Ugye, Emilie Gautierhoz van szerencsém. Két ízben látta a motoron, de akkor nem vette jól ki a vonásait. Most mégis ráismert, annyira hasonlított a kastély intézőjére. Nem mintha pontosan úgy festett volna, mint apja, inkább ugyanaz a fajta volt. Ugyanaz a paraszti jelleg, éles vonások, erős csontozat. Ugyanaz vagy csak nem ugyanaz az alkat, ha bőre kissé ápoltabb is volt a földművesekénél, értelmes tekintet s a tanult ember biztonsága. De Émile még nem látszott egészen városi fiúnak. Pomádézott hajzata csak nem akart lesimulni, rakoncátlan hajtincs meredezett a feje búbján. Piros posgás arca olyan volt, mint a jól kimosakodott, ünneplőbe öltözött falusi legényeké vasárnaponként. Én volnék. Semmiféle zavar nem látszott rajta. Maigret már eleve tisztában volt vele, hogy a jó banktisztviselő mintaképével áll szemben, aki igazgatójának teljes bizalmát élvezi, és aki gyors léptekkel halad majd az előléptetési listán. Fekete, mérték után szabott, tartós szerzs anyagból készült öltönyt viselt, persze egy helybeli szabó mesterművét. Az apja nyakát kemény celluloid gallér övezte, az övét puha gallér és előre megkötött nyakkendő. Megizömö. Nem. Csak feltételezem, hogy ön az a rendőrtiszt. Igen. Némi felvilágosítást szeretnék hallani a Szent Fiacre oké bankbetétjéről. Mi sem egyszerűbb. Én kezelem a betétjüket, ahogy a többiekét is. Udvarias volt és jól nevelt. Az iskolában ő lehetett a tanítók kedvence. Adja ide a Szent Fiacre oké számláját. Szólt hátra a mögötte ülő kisasszonynak. És egy nagy, sárga papírlapot szántott végig a tekintetével. Összesítést kér, az egyenleg összegét, vagy csak általános képet róla. Émile Gautier legalább pontosan fejezte ki magát. Jó az általános kép. Jöjjön kicsit közelebb, kérem. Meghallhatják, amit mondok. És a terem végébe húzódtak, de most is a tölgyfapult két oldalán. Apám nyilván elmondta magának, hogy a grófné nagyon hanyag volt. Lépten, nyomon vissza kellett tartanom a fedezetlen csekkeket. Igaz, ő nem is tudta, hogy. Csak állította ki a csekkeket, és nem gondolt rá, hogy bírja-e a bankbetétje. És amikor tájékoztattam telefonon, elvesztette a fejét. Ma reggel is három csekket mutattak be, de kénytelen voltam visszaadni őket. Utasítást kaptam rá, hogy ne eszközöljek semmilyen kifizetést, mielőtt. Teljes csőd? Tulajdonképpen nem. Öt közül három feles gazdaságot eladtak. A másik kettőt meg a kastélyt jelzálog terheli. Volt ugyan a grófnénak egy bérháza Párizsban, és ez mégis jelentett neki némi jövedelmet. De amikor egyszerre 40-50 ezer frankot is átutalt a fiának, ez teljesen felborította az egyensúlyt. Amit csak lehetett, mindent megpróbáltam. Két-háromszor is bemutattam a váltókat. Apám, előlegezett pénzt, tudom. Ez minden, amit mondhatok magának. E pillanatban pontosan 775 frankos betétje van a grófnénak. Persze ne felejtsük el, hogy a múlt évi földadót még nem fizette be, és a végrehajtó épp a múlt héten küldte az első felszólítást. Jean Métier tájékozott a dolgokról. Mindenről. Méghozzá nagyon is. Mit akar ezzel mondani? Semmit. Úgy gondolja, hogy nem a felhőkben él. De Émile Gautier tartózkodó volt, és kikerülte a választ. Ez minden, amit tudni akar. Mások is rendelkeznek a faluból bankbetéttel ebben a bankfiókban. Nem, senki. Senki nem jött ma valami bankügylet miatt. Például beváltani egy csekket. Senki sem. És maga állandóan a helyén maradt. El sem mozdultam innét. Semmiféle zavar nem tükröződött az arcán. Amolyan pontos, rendes tisztviselő volt, aki minden helyzetben tudja, hogyan kell felelnie egy hivatalos személy kérdéseire. Nem óhajt beszélni az igazgatóval. Habár ő sem mondhat ennél többet. Kigyulladtak a lámpák. A főutca forgalma csak nem valami nagyvároséhoz vált hasonlóvá, és a kávézók előtt hosszú sorban álltak a kocsik. Egy menet haladt el, két teve és egy fiatal elefánt, vászontáblákkal az oldalukon, amelyek a Victoire téren felállított cirkuszt reklámozták. Maigret észrevette az egyik fűszeresnél a vöröses hajú fiú anyját, aki most is a gyerek kezét fogta, és éppen konzerveket vásárolt. Kicsit odébb csak nem Métier baj és ügyvédjébe ütközött. Ügybuzgó arccal beszélgettek. Az ügyvéd ezt mondta. Kénytelenek zárolni. Nem vették észre a főfelügyelőt, és folytatták útjukat a leszámítoló bank felé. Ha akarja, ha nem, az ember tízszer is összetalálkozik délutánonként egymással egy olyan kis csomópontban, amelynek fél kilométer hosszú utcáján zsúfolódik össze minden élet. Maigret a Journal de Moutins című lap